Itt bent van az egy szem gyermekünk, de még én is szeretek gyerek lenni, úgyhogy mindenki, aki úgy érzi, hogy ezzel a lelkülettel bír, még az figyelhet addig, amíg Alexához szólok. Elárulok egy titkot, nem sok emberrel osztottam meg. Amikor én ilyen kisleányka voltam, akkor nagyon aggódtam azért, hogy mi lesz velünk, amikor majd a nagypapa meghal, meg a szüleimmel történik valaki, vagy a barátnőm nagypapájával, vagy a szeretett nagynénéimmel, mert nagyon közel álltak hozzánk, és egy nagy család voltunk, és engem nagyon nagy aggodalommal töltött el, hogy ővelük történhet valami. És akkor kitaláltam, hogy én minden este imádkozni fogok a takaró alatt, hogy ne lássa senki, ne hallja senki, imádkozni fogok azért, hogy ne történjen velük semmi baj. Hát persze egy darabig ment, mert egy darabig nem történt, de hát egy idő után nyilván ők is meghaltak, viszont addig az én szívem megerősödött, és bár a Bibliát nem ismertem így, de egy ige ott volt nekem, ami arról szólt, hogy ne félj. Ézsaiás könyvében is megtalálhatjuk, de az Új Szövetségben is nagyon sokszor ott van, hogy ne félj. És az az ige Ézsaiás könyvében így hangzik, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én megerősítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És én tudom, hogy egy kisgyereknek, meg egy nagyobb gyereknek is vannak félelemre okot adó tényezők. Igaz, Alexa, hogy nem csak a gyerekek szoktak, vagy nem csak a felnőttek szoktak félni, meg aggódni, hanem bizony a gyerekeknek is van. Mint az én esetemben ott és akkor például ez egy félelem volt, hogy mi van akkor, hogyha valaki meghal. És azért meséltem el ezt nektek, és főleg Alexának, mert a Jóistennek a tervében olyan szépen egybe van szőve az, hogy ő egyrészt nyugtat bennünket, másrészt készít bennünket, harmadrészt meg a megváltási terve folyamán úgy kombinálja a dolgokat, hogy mire a valós félelmeink, amik miatt félünk, bekövetkeznének, vagy előfordulna velünk, addigra összekészíti a belsőnket arra, hogy megnyugodjunk. Mert képzeljétek el, hogy amikor én bennem ez volt, meg amitől tartottam, meg nem tudtam, hogy mi van a halál után, ez nagyon nagy kérdés volt nekem, ott össze-vissza mentek bennem a gondolatok, a hallottak alapján, meg a képzeltek alapján, és amikor annyi idős lettem, hogy valóban ezzel kellett már foglalkoznom, akkor pedig éppen abban az időben megismertette velem a Bibliát a Jóisten. Úgyhogy olyan rövid idő volt az, amit a kettő között el kellett töltenem, hogy ő tudja, hogy kombinálja egybe a dolgokat. Tehát ami miatt ezt elmondtam neked, Alexa, hogy bármilyen félelem is van egy gyermekben is, a gyermeknek épp olyan erősséget akar adni a Jóisten, és épp úgy üzeni neked is, hogy ne félj. Ne félj semmitől. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Úgyhogy tanuld meg te is, keresd ki a Bibliából, írd ki magadnak, hord magadnál, mondd el sokszor, és hidd is el, hogy Isten ott van veled minden körülmény között. A felnőtteknek pedig, és ugyanúgy figyeljél te is most, azt szeretném az emlékezetükbe idézni, hogy az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy milyen rossz működési dolgaink vannak a belső világunkban, emlékeztek talán, ugye, hogy az érzelmeink, a gondolataink, az értelmünk, a döntéseink. És most folytatnám ezt, de nem a mi példánkkal, hanem Jézus Krisztuséval, és valamelyest kapcsolódik is a szombatiskolánkhoz, hogy Jézus ebben az emberi természetben hogy vívta ki a győzelmeit, és hogyan tudott az emberi belső diktálása fölé mégis vonalat húzni, és az Istenit megengedni, mert ugyanolyan küzdelem volt neki, mint nekünk. És ezt a bátorító üzenetet hoztam ma felétek, hogy Jézusnál ez hogy történt? Egy konkrét esetet hozok most csak fel a sokból. Akkor, amikor az utolsó vacsorára készül, és tudja, hogy ez egy sorsdöntő dolog a tanítványoknál, és milyen lelkesen készülhetett erre, és mi is hogy szoktunk lenni, amikor tudjuk, hogy valami nagyon fontos dolog történik, nagyon sok minden múlik azon, ami ott fog zajlódni, sok mindenki megértheti majd a dolgokat, és hogy egy vissza nem térő alkalom. Ugye mi is szoktunk készülni ilyenekre, Jézus is készült erre, és szeretném elétek tárni, hogy ehhez képest milyen kontrasztok voltak, milyen valós problémák léptek fel, Jézus hogy tudta ezt elviselni, és mi volt az, ami benne a jó szívbéli működést adta, és hogy lehet ez számunkra is példaértékű és segítség a mi mindennapjainkban. Tehát készül Jézus az utolsó vacsorára, és mi az első, úgymond, amivel szembesülhet? Az, hogy már ezt megelőzően belobbantotta Júdás a hangulatot a többieknél, és amire odaérkeznek az utolsó vacsorához, ezért ezzel a belobbantott hangulattal egy versengés alakul ki újból a tanítványok között, támadt versengés, hogy kitekinthető nagyobbnak, ezt még Lukács evangélium a 22. fejezet 24. verse idézi be, és ezt a versengést Jézus jelenlétében is folytatták a tanítványok, és mindaz, amiért ezt elmondom, és Attila emelte talán ki nagyon helyesen a szombatiskolán, hogy ezt vajon Jézus félváról vette, vagy őt nem érintette ez a dolog, vagy milyen belső érzésvilág volt. Ezt olvashatjuk a Jézus élete című könyv ide vonatkozó fejezeteiben, hogy ez a jelenség, ami ott az utolsó vacsorának az alkalmán is jelen volt, ez Jézus fájdalmát idézte elő, és megsebesítését. Tehát belső kínlódás volt neki ezt végignézni. Egyrészt gondoljatok bele, még egyszer idézném, egy nagyon fontos lehetőség. Utoljára tud átadni, megértetni velük dolgokat. Tulajdonképpen, ami 4000 éve rámutatott az összes ószövetségi ceremoniális dolog, az most válik valóvá, most teljesedik be, ezt meg kell értetni velük, és ráadásul ezek új formát nyernek, ezek jelképek formájában egy új formát nyernek majd az úrvacsora formájában, az ő testére és vérére mutatnak rá, és közben pedig versengés van a tanítványok között. Mondhatnánk úgy, hogy semmi nem úgy alakul, mint ahogy a legideálisabb helyzetben lehetne. És Jézusnak ez fáj, és megsebzi a lelkét. De nézzük tovább a dolgokat, hogy amikor nekünk fáj valami, vagy nekünk megsebzi a lelkünket valami, akkor mi hogy szoktunk erre reagálni, vagy erre szoktunk-e figyelni, vagy engedjük-e magunknak azt, ami majd Jézusban nyilvánvalóvá válik. Szintén a Jézus élete című könyvből olvasok, minden idézet onnan való. Jézus ugyanis, hát nyilván ezt mi is gondolhatnak, előre tudta, hogy milyen lesz az elárultatása. Ez benn van az ószövetségi iratokban, a messiási proféciákban, ő előre tudta, hogy el fogják árulni. Előre tudta, hogy ez fájdalommal fog járni. Előre tudta, hogy elhagyatottá lesz. Tudta, hogy megalázás, a legmegalázóbb eljárásban lesz része. Tudta, hogy hálátlansággal fog találkozni. Mindent tudott. De a gondolatait arról, hogy magának mit kell elszenvednie, mindig összekapcsolta a tanítványairól való gondoskodással. Tehát egyrészt mi segített neki? Az, hogy nem volt naív azzal kapcsolatban, hogy mi vár rá, felkészültnek lenni a nehézségekre, ez egy óriási segítség, de ugyanakkor nem ezen időzni folyamatosan, hanem összekapcsolni arra a lehetőségre, amit Isten teremt a legnehezebb körülmények között. Tehát nem szükségszerű, hogy a minket ért nehézségek lehúzzanak bennünket, és ott toporogjunk a fájdalmak és a sebzettség között, vagy az előre aggódás távlataiban, hanem Isten szeretné összekapcsolni azokkal a dolgokkal, amivel minket eszközként használhat, hogy mindeközben másokról gondoskodhasson. Ez nem csak Jézusnál volt így, ez nálunk is így lehet. Ez foglalta el az első helyet az elméjében. Ennek engedett teret, hogy ez legyen első helyen. Tehát, hogyha minket is nehézség ér, Isten eszünkbe fogja juttatni, hogy a gondolatainkat hol hagyjuk időzni, és hol nem. Tovább megyek. Ugye nem csak a versengés volt jelen a tanítványoknál, hanem egyrészt vakok voltak maguk iránt, túlbecsülték magukat, mindegyik a legmagasabb helyre vágyakozott. Ugye ez onnan indult ki, amikor János és a testvére az elsőségért akartak ott küzdeni, de ezt is Júdás lobbantotta be egyébként, és ezt a lelkületet viszik oda az utolsó vacsorára, és ez hatja át az egészet. Ráadásul megjelenik ezzel együtt a harag, a közömbösség, ugye a lábmosással kapcsolatban, az alázatnak a hiánya, meg a sértett hiúságuk is. És gondoljatok bele, hogy jó egy ilyen közegben lenni? Hát ez csak bevonza az embert abba, hogy ő is hozza a maga formáját, meg az ilyen dolgokat. Vagy ha nem is, akkor legalább a tehetetlenség érzése, de az is legalább ilyen romboló, hogy nem tudok mit csinálni, és lám-lám, mi történik itt, amikor lehetne egy sokkal jobb helyzet, hiszen ezért jöttünk össze. Ez ennek a célja, ez a rendeltetése. Te kedves testvérek, hogyha Jézus nem esett kétségbe, a fájdalmain túl sem esett kétségbe ettől a helyzettől, és volt megoldó kulcsa, úgymond, hogy változtasson a gondolatokon, akkor nekünk is lehet a legnehezebb körülmények között is. Ezért Jézus, bár a lelke szomorú volt, de nem szállt vitába. És nem kezdte el mondogatni tételesen mindegyiknek, hogy nem látod, hogy mi van benned. Nem idézte a Szentírást, hogy ez erről szól, ez ezt mondja, vedd észre magad, és a többi. Nem. Nem szállt velük vitába, hanem példát adott nekik. A saját példáját adta eléjük, és azzal majdan vagy kezdenek valamit, vagy nem, de az nem az ő hatásköre, hanem a Szentléleké. Itt történik az, hogy leveszi, amit jól ismertek, a felső ruháját, körülköti magát, és ő mossa meg a tanítványoknak a lábát, és valóban ez fordított rajta a többieken. A tettével tudta az elidegenedést, a féltékenységet, a gőgöt lemosni a szívükről. Az elidegenedést, a féltékenységet és a gőgöt. Ahol jelen vannak ezek a dolgok, nem jó ott lenni. De annak, aki a saját fájdalma fölé tudja emelni a másokról való gondoskodás tényét és lehetőségét, és hittel veszi azt, hogy az ő hozzáállása nagyon sokat számít. És ha legalább egy ilyen ember van, akkor már lehet változtatni a dolgokon, hát ha még kettő vagy három, aki komolyan veszi az Isten szavát, gondoljatok bele. És Jézusnak sikerült a gőgöt, a féltékenységet és az elidegenedést messzeőzni azoktól, akiknél ugye nyilván meg tudta tenni. Júdás volt az első, akinek megmosta a lábát, és nála nem sikerült ezt megtenni, és János apostol volt a legutolsó, akinek megmosta a lábát, aki ugye elindította ezt a felsőbb kérdést, hogy ki lehet majd ott Jézus mellett ezen a bizonyos trónon, ki élvezheti a legnagyobb elsőbséget. És ugye Jézus tanította nekik, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ezek a tanítások és a Jézusi megnyilvánulás az érzéseik változását idézte elő bennünk. Tehát érzés szinten is változhattak ott a tanítványok, és Jézus azt tanította nekik, hogy ha tudjátok ezeket, ha tudjátok és ismeritek a célját azoknak a leckéknek, amelyet én adtam nektek, akkor boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves testvérek, én tudjátok, hogy én szeretek örömmel beszélni az élet valódi örömeiről. Többször elmondtam, most is elmondom, hogy alapvetően életre teremtettünk. És élni akkor is jó, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy a legoptimálisabb lenne. És élni akkor is jó, ha egy nehéz közegben vagyunk benne. És tudjátok, hogy miért? Mert az, amire teremtettünk, az élet, öröm és a hit együtt, és várása azoknak, hogy ha én nem rendelem, ha én meghagyom a magam természetét, és azt hozom érzés szintjén, akkor csak a többiekéhez teszek hozzá. De ha én ezt nem engedem meg magamnak, hanem azt az indulatot, azt a gondolkodásmódot, ami Jézus Krisztusban volt, ahogy a mai szombatiskolai tanulmány a Filippi levélben mondja, ha én ezt engedem meg magamnak, akkor azért is jó élni, mert még a nehezített körülmények között is elnyerheti az ember a fordulatot, és segíthet másoknak is. Én a héten legalább 3 esetben tapasztaltam meg azt, hogy rendkívül nehéz körülmények között hogy kaphatok bölcsességet, ha nem adom át magamat az érzéseimnek, az emberi meglátásaimnak, az előítéleteimnek, a hallott dolgoknak, hanem Istent kérve, körbejárva alaposan a helyzeteket, hogy kaphatok bölcsességet. És ez is örömforrás, hogy van megoldás a helyzetekre. És ezt tanította Jézus is nekik, hogy ha tudjátok ezeket, ha akarjátok ismerni ennek a célját, és minden leckének, amelyet én adtam nektek, akkor boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A boldogság nem abból adódik, hogy semmi rossz dolog nem fog történni veled. Sokszor elmondtam, most is elmondom, ebben a világban, ahol élünk, be kell rendezkedni arra, hogy sajnos nem úgy mennek a dolgok, ahogy a legoptimálisabb lenne. Mindig lesz, ami a kedvedet szegi, mindig lesz, ami mérgelődhetsz, mindig lesz olyan, ami aggodalmaskodhatsz. De Isten készült erre a megromlott világra, és az övéinek boldogságforrásokat hoz, akkor is, ha ilyen körülmények közé kerülnek. A nehezített körülmények is tudnak nektek boldogságot adni, ha az alap dolgokat, amiket most tanultunk ma délelőtt, felidézheti bennünk az Isten. Jézus ott állt tehát az Ó és az Új Szövetség fordulópontján, és látszólag semmit nem tudott átadni abból, amire készült. Itt tartottak a tanítványai, itt kellett valahogy így hagyni őket, és nem tudott nekik többet adni, pedig adhatott volna még sokkal-sokkal többet. És azt is látta, és még az is fájdalomforrás volt neki pluszba, gondoljatok bele, hogy tudta, hogy Júdáson nem tud segíteni, hogy veszít, hogy elveszít valakit, akit ő teremtett, és elveszít valakit, akinek lehetne más az élete. Fordulhatna, elveszít valakit, akiben értékeket látott, tehetséget látott, elveszít valakit, aki után sírni fog a szíve, aki mindig hiányozni fog neki. Az Istennek hiányoznak a teremtményei, akiket elveszít. Micsoda fájdalom lehetett neki. És nem vitázik vele. Nem győzködi. Nem érvel vele, mert nincs értelme. Nem tudja ezt tenni. Látja, hogy Júdás a saját sötét szándékain töpreng, dédelgeti az áruló gondolatait, és hogy az is lelepleződhetett előtte, hogy Jézus tud a titkos szándékáról. A párbeszédben ezt nyilvánvalóvá tette, hogy valaki közületek, nem mindenki tiszta közületek, valaki, aki így bemártja és elsőként bántja be. Nem is vesz észre Júdás annyira a magad gondolatain töpreng, de Jézus tudja. És nyilvánvalóvá válik előtte, hogy Jézus ismeri a gondolatait. Küzd Júdásért. Nem úgy, ahogy mi tennénk, de küzd. És a tanítványok ebből igazából sokat akkor nem láttak, de később hihetetlen érték volt számukra, hogy emlékezhettek, mindig emlékezhettek arra, hogy Jézus hogyan viszonyult végtelen türelemmel és irgalommal a legfájdalmasabban tévelygő iránt is. És ez is tanulság volt nekik. Ezt is szívükbe forgathatták később. Krisztus isteni szeretettel, gyengéd együttérzéssel tekintett tanítványaira. Hogyan? Hiszen megsebzett volt, fájdalmai voltak, nehezített körülménye volt, és nem a fájdalmak, nem a megsebzettség, nem az őneki nehézséget okozó tényezők jöttek elő, hanem türelem, irgalom, szeretet, gyengéd együttérzés. Látjátok, hogy az Atyával való közösség, amit Jézus megmutatott, az bizonyítja, hogy a szív egészséges lehet. Krisztus volt a legnagyobb bizonyíték arra, hogy nem kell engedni az emberi természet diktálásainak. És ha az Istenit engedjük be, akkor pont ellentétes dolgok fognak következni belőlünk. Türelem, irgalom, szeretet, gyengéd együttérzés. És el tudta ezt nekik mondani, még ha nem is értettek belőle sok mindent, hogy most dicsőítetik meg az emberfia, és az Isten is megdicsőítetik ő benne. Júdás nyilván elhagyja a felsőházat, Jézus nem rohan utána, hanem a többivel kell foglalkoznia. Úgy, hogy közben fájdalom van benne. És tud hozzájuk beszélni az elválás közelségéről, rámutatni a nagy céljára, amiért született erre a világra, és amiért végigvitte. Nem értettek belőle sok mindent, de ezt is türelemmel el kellett viselnie. És a továbbiakban még mindig kedves szavakkal szól hozzájuk, és elmondja, hogy egy kevés ideig velük van, keresik majd őt, de ahogy a zsidóknak mondta, ahova én megyek, ti nem jöhettek most. Hát ez meg kiváltotta azt, hogy Tamás ott értetlenkedik, ugye? Kérdéseket tesz fel, amit már rég tudhatott volna, ha olvassa az írásokat, ha figyel Jézusra. Tehát megint egy olyan helyzet alakul ki, ami tovább bonyolítja azt, hogy hol tartanak ezek a tanítványok. Jézus mégis a hozzájuk intézett szavai alapján telve volt reménységgel. Hogy lehet az, hogy egy megrekedt közegben az, akit leginkább fájdalommal érint ez, telve van reménységgel? Kedves testvérek, Isten fia azért tudott ezen a földön reménységgel telve lenni, és ezt közvetíteni, mert mindig elnyerte az Atya légkörét, mindig elnyerte az Atyának a céljait. Mindig emlékezhetett a mennyre, mindig emlékezhetett arra, hogy egyszer még, hogy aztán Vörös Marti mondja, hogy lesz ünnep a Földön, hogy egyszer, lesz még egyszer, köszönjük, de hogy mindig emlékezhetett erre, a végső célra, és arra, hogy most is van lehetőség a mennytől nyerni. Ha mit látok, ami összezavarna, ami zűrzavar, bűn, nehéz, elviselhetetlen, katasztrofális működési sémákkal körülöttem. De van remény ezen fordítani, és van remény az én szívemben is. Krisztus hozzájuk intézett szavai telve voltak reménységgel. Tudta, hogy ellenség fogja őket támadni. Tudta, hogy ők is milyen nehézséggel fognak szembenézni. Azt is tudta, hogy Sátán fortéja sikeres azokkal szemben, akiket lesújtanak a nehézségek. Tudta, hogy Sátán tud ott győzni, ahol valakit lesújt a nehézsége. Ott az egy ég, ott be tud nyomulni. Ott el tud érni sok rossz dolgot, ezért a reménységet adta nekik, hogy ne csüggedjenek. Emlékeztek, amit Alexának is mondtam. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istenem. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Beszélgettem valakivel a héten a közösségünkből, nagyon szeretem, nagyon aranyos fiatal testvérnő, valamiért kétségbe volt esve. És mondtam neki, hogy hogy gondolkodsz most az Istenről? Hát ő úgy gondolkodik, hogy most is Isten nyilván, de meg hogy másokon tud segíteni, de vajon most ő neki segít-e? Mondom, miért van benned kétkedés? Tettél olyat, ami erre okot adhat? Azt mondja, hát igazából nem. Mondom, egyébként, ha tettél volna, akkor nem állna melletted Isten? De akkor is. Jó, mondom, de most nem is tettél. Tudtam az esetét. Megtetted emberileg azt, amit meg kellett tenned ebben az esetben. Nem tudsz többet tenni. De most tényleg úgy gondolod az Istent, hogy egyébként segít, tud mindenkin, rajtad is, ha akar, de most nem akar, és parkolópályára megy, hogy most téged itt hagyjon, nem? Azt mondja, hát nem. Hát akkor mondom, akkor kell aggódni. De hát mi lesz hétfőn? Mondja nekem pénteken. És mondom, képes vagy péntektől hétfőig vagyon aggódni magad? Hát majd ráérsz. Ha annyira akarsz, akkor ráérsz hétfőn aggódni, ha már mindenképpen akarsz. De most elrontod péntek, szombat, 3 napodat ezzel, amikor tudod, hogy Isten nem megy parkolópályára. Sikerült egy kicsit oldani a helyzetet, de mindig van megoldás. Nekünk olyan Istenünk van, aki nem megy el tőlünk, nem fordult hátat nekünk. Ne nyugtalankodjék a szívetek, mondta Jézus ilyen körülmények között. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amelyet elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok, ugye ezután történik Tamás esete. De látjátok, hogy olyan, mintha két különböző dimenzióban történnének a dolgok. Van egy értetlen tanítványi közösség, akik az emberi természetük alapján működnek folyamatosan, és van az Isten fia, aki készül a halálára, nem tud az értelmükig hatni, ezért újból az alázat magas fokát mutatja nekik, ezzel valamelyest tud rajtuk segíteni, és olyan dolgokat kínál fel, amiből néha egy kukkot nem értenek, de mondja, és reményt ad nekik. És ezzel kivált még egy értetlenséget, de akkor is ezeket mondja. Mert kedves testvérek, remény, és a remény megnyilvánulása, az mindig kívánatos. A remény megnyilvánulása sokszor a legnehezebb körülmények között a legkívánatosabb. És mi is reménységet nyerhetünk, meg reményt adhatunk az embereknek. Annak is, aki a legdurvább, annak is, aki mindenkinek az idegeire megy, annak is, akibe semmi jót nem látok, de valamiért működik így az ember. És egy keresztény megláthatja, hogy mi az igazi baja tulajdonképpen annak a másiknak. Ezt is elnyerhetjük a nehéz körülmények között, hogy valamiért olyan az a másik. Nálam is volt egy ilyen hozzám közel álló ember, aki az életében sokszor szurkál, bökköd, persze ellensúlyozza, meg próbálja úgy mutatni, mintha ő egyébként nagyon jól érezné magát, de nem érzi jól magát. Most már egy kicsit közelebb van talán az Isten hithez, talán, és mivel nálam lakott egy-két napig, ezért felajánlottam neki, hogy megmasszírozom tetőtől talpig. Mostanában ezt annyira szeretem, mert higgyétek el, úgy meg lehet az embereket közelíteni, amit más eszközzel nem. Tudjátok, hogy feküdt fel a masszázsasztalomra? Tiszta görcs volt. Így. Hason feküdt, és láttam, ahogy megfeszülnek az izmai, és ilyen görcsben van. És egy óra múlva, mire végeztem mindennel, teljesen el volt lazulva, és ilyen hálát még nem láttam benne. És azt mondta, hogy ha nem lennék most tiszta olajos, megölelnélek. És mondom, gyere, így is. Soha nem láttam még benne ilyet. És ez azt tudta kiváltani benne, hogy ő érte valaki tesz valamit, hogy jót akar. Kérdezte, hogy te nem fáradsz el? Mondtam, nem, ebben nem. Ez nekem olyan öröm. Mert tudom, hogy ami nekem jó, az másnak is jó lehet. Úgyhogy higgyétek el, hogy reményt adni az életben az életszerű dolgokban lehet. Nem kell ehhez kiállni, nem kell ehhez előadni, az is, annak is megvan a helye, majd készülünk is erre, de a legalapvetőbb emberi közegben, amitek van, amivel rendelkeztek, amit ti kaptatok, azzal adhattok az embereknek. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, az Atya én bennem van. Ha pedig nem, akkor magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem. És mi alatt Krisztus ezekkel a szavakkal beszélt a tanítványaihoz, Isten dicsősége ragyogott az arcán. Úgy, hogy ő sebzett volt, fájdalmat viselt el, szomorúsággal töltötte el, de nem ennek adott teret, hanem összekapcsolta a tanítványaiért érzett gondviselésével és a lehetőségekkel. Krisztus mindig így tudott a szív jó működését győzni és előidézni, az emberi természetének nem adott helyet. És mindazok, akik jelen voltak, szent áhítatot éreztek, amikor elragadtatott figyelemmel hallgattak a szavaira. És a tanítványoknak még mélyebb szívbéli vonzódásukat kell hozzá. Minél nagyobb szeretettel kötöttek Krisztushoz, annál nagyobb, annál közelebb kerültek egymáshoz. Minél nagyobb szeretettel kötődtek Krisztushoz, annál közelebb kerültek egymáshoz. Ez egy matematikai képlet. Amennyit nagyon közel érezték magukhoz, és azok a szavak, amelyeket figyelmesen meghallgattak, mennyei atyuktól kapott üzenetté lettek számukra. Krisztus igyekezett elvezetni őket hitük alacsony fokáról, arra a tapasztalatra, amelyet megkaphattak volna, ha valóban felfogták volna, hogy ki is ő igazában, vagyis Isten emberi testben. Igyekezett elvezetni. Nehézséged van az életben? Konfliktus helyzetben vagy? A menny szempontjából ez egy lehetőség, hogy valakit az alacsony fokú működéséből egy magasabb fokú dologra tudj vezetni. De hogyan? Hogy ne a magad emberi indulatai legyenek benned, és késztetései. Valakivel beszélgettem a héten, aki úgy szenved, és annyi baja van. És mondtam, hogy ez a legkönnyebb műfaj. Valósak a dolgaid, de ellenségnek tartod azt, aki melletted van, és segíteni akar rajtad. Még mindig sokkal jobb neked szenvedni, mert ez a kényelmesebb. Mi lenne, ha elfogadnád a jó dolgokat, amit adnak a környezetedből? És kilépnél abból, hogy kényelmes szenvedni. Megkaphatják az emberek a fejlődést. És mi is lehetünk beszélők, de csak akkor, hogyha nem a magunk természete szerint működünk, hanem engedjük fölé rendelni az Istenit, megsértődni. A legkönnyebb dolog a világon, de komolyan mondom, semmit nem kell hozzáadni, semmit. Pillanatok alatt véghez tudod vinni. duzzogni. Hát milyen könnyű, nem? Bosszút forralni, betenni a másiknak. Majd én megmutatom. Mondjátok meg, ehhez mennyit kell tanulnunk? Semmit. Ez jön. Megbocsátani, nem visszavágni, nem duzzogni. Ez a nagy művészet, és ha te ezt megengeded, akkor abban a közegben, ahol éppen vagy, segíthetsz a többieknek eljutni a hit alacsony fokáról egy tapasztalatra. Krisztus azt kívánta, hogy a hitük vezesse el őket az Atyához, és benne vessenek szilárd alapot. Irgalmas Urunk és Üdvözítő komolyan és kitartóan igyekezett előkészíteni tanítványait a kísértések viharára, amely hamarosan rájuk tör. Sikerült? Nem tudta őket megőrizni a kudarctól, a csalódástól. És ez a tudat, hogy nem tudta őket megőrizni, mégsem keserítette el, és mégis a legnagyobb örömmel odaadta nekik a lehetőséget. Ha a másik nem úgy reagál a te dolgaidra, mint ahogy jó lenne, ez ne akadályozzon meg téged abban, hogy a jót képviseld. Az egy másik dimenzió, az már egy másik problémarendszer, és nem a tiéd, ez nem a te problémád. Azt mondta Krisztus még, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem. Ti hisztek ebben? Bátran bólogathatok, most még könnyű helyzetben vagyunk, legalább itt bólogassatok. De maradjon is meg bennetek. És ezzel Krisztus nem azt akarta mondani, hogy a tanítványai munkája majd fenköltebb, vagy jelentősebb lesz az ő munkájánál, hanem azt, hogy nagyobb területre terjedhet ki. Nem csak a csodatetteire hivatkozott, hanem mindazokra a cselekedetekre is, amelyeket a Szentlélek munkája által visznek majd véghez. Szentlélek munkája által segíteni a legnehezebb körülmények között, ahol egyébként bénák vagyunk. Semmink nincs, csak minket is bevonzana a konfliktus, a nehézség. De a Szentlélek által, a Szentlélek munkája által nagyobbakat cselekedhetünk, mint Krisztus. Ezt megígérte. Ő nem szokott csak úgy ígérgetni, mint mi. És Krisztus bár aggódott a tanítványaiért, mégis igyekezett megértetni velük, hogy mi a cél az Istenség egyesítésének az emberi természettel. Igyekezett. Hogy azért jött erre a világra, hogy feltárja Isten dicsőségét, és hogy mi emberek ennek az isteni dicsőségnek a helyreállítható erejével felemelkedhessünk, és jobbak lehessünk. Krisztusban Isten nyilvánította ki magát, hogy azután Krisztus is nyilvánvalóan megmutathassa magát tanítványaiban. És Jézus nem tárt fel semmiféle olyan tulajdonságot, és nem gyakorolt semmiféle olyan hatalmat, hogy az emberek hit által ne lehessenek ő benne. Ez azt jelenti röviden, hogy nincs lehetetlen. Ugyanazt megteheted, amit Krisztus. Nyilván az önfeláldozó életet, hát az életedet nem adhatod másokért, mások bűneért, de a gyakorlati kereszténységet, amit Krisztus bemutatott, azt igen. Krisztus tökéletes ember volt az, amely összes követői megszerezhetnek, ha éppen úgy alárendelik magukat Istennek, ahogy azt Krisztus tette. Az üdvözítő a tanítványainak adott ígérete olyan ígéret, amely az egyházának is szól az idők végezetéig. Isten nem úgy határozta el, hogy az emberek megváltására készített tervének végrehajtása csak jelentéktelen eredményeket érjen el. Mit mond ez a mondat? Isten a legnagyobbban gondolkodik, mindig. Nem a legjelentéktelenebb eredményekben, hanem a legnagyobban. Mindazok, akik ki akarnak menni a világba dolgozni, nem abban bíznak, amit ők maguk majd meg tudnak tenni, hanem abban, amit Isten tud megtenni értük és általuk. Isten pedig bizonyára megvalósítja majd ígéreteinek beteljesedését. Nagyobbakat is fogtok cselekedni annál, mert én az én atyámhoz megyek. Ezt hagyta örökségül Krisztus. Ezen az estén. És azt is mondta, hogy én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Ez az üzenete számunkra is, mindenben segít a vigasztaló lelke is. Vigasztalódjatok, higgyetek, merjétek a hiteteket nagyra tárni. Isten a legnagyobban gondolkodik, nem a legkisebb dolgokban. És nyerjétek el ti is. Hogyan? A szívetek jól működésében rendeljétek alá az emberi természetet a krisztusi gondolatoknak, és hatalmas dolgokat tud általatok véghez vinni, hogy más embereknek segítségére lehessetek. Amen.